Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója műsorunk második felében. A Budapest Báb Színház új felnőtteknek szóló báb előadását is figyelmükbe ajánljuk. A mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Hétvégén dupla aréna koncertet ad Kovács Ákos, az énekes dalszerző lenyűgöző látványvilágot, ritkán játszott dalokat és különleges hangszerelést ígér. Seres Gerda interjúja.
Quintetben játszunk az arénában december 15-én. Ez a felállás, ez egy hagyományos rock felállás, ha szabad így fogalmazni. A doboknál Bánfavé Sándor ül, szintetizátoron Lepés Gábor, gitáron Madarász Gábor, és a zenekarunk új tagja, régi hangszerészünk Káló Péter a basszusgitáron ténykedik, jó magam szorványos énekléssel és gitározással adok le a köznyugalom megzavarására alkalmas hanghatásokat. Hát ez a felállás, ez diktálja azt, hogy hogyan szólalunk meg. Számunkra nagyon izgalmas ez a megszólalás, akik régóta járnak a koncertjeimre, azok biztosan érzékelni fogják, hogy a 23 évvel ezelőtti indián tánc koncert, vagy a 20 évvel ezelőtti ikon lemeznek a zenei hangulatai köszönnek vissza a megszólalásban. Szerintem hasonló jellegű a Hazatalál című középlemezünk is, amelynek a dalait szintén elővezetjük ezen a két koncertestén az arénában. Úgyhogy alapvetően egy olyan rokkos megszólalásról van szó, amiből a szintetizátor hangzás sem hiányzik. Ugye mindig ezeket a nagy külföldi idolok által létrehozott lemezek magasságait próbáltuk ostromolni, és hát azt hiszem, ugye én 50 vagyok az idén, hogy most talán 30 év zenélés után eljutottunk arra a szintre, hogy meg is tudjuk valósítani ezeket a zenei álmokat, hogy így mondjam.
De tulajdonképpen már a nyári fesztiválos sorozat is ezt a keményebb rokkos vonalat hozta.
Hát csoda tudja, hogy ki mit tart keményebb rocknak, rokkos elemek tényszerűen voltak benne, akkor ugye négyen játszottunk, és sokkal több feladat hárult egy-egy emberre, alapvetően arra is kellett gondolni, hogy ez egy fesztivál közönség előtt adott műsor, ahol nyilván sokan vannak olyanok, akik hát nem követik szorosabb figyelemmel a idestól 3 évtizedet tartó pályámat, tehát ilyenkor teljesen másképpen kell összeállítani egy műsort, mint amikor az arénában, hát, hogy így mondjam, a kemény magnak játszunk, akik ismerik az összes dalt, az összes lemezről jobbára, és természetesen itt is játszik az ember slágereket, de előkerülnek olyan dalok is, amelyeket régóta nem volt módunk játszani. A műsorban több olyan szerzemény is helyet kapott, amit mondjuk talán 8 éve játszottunk utoljára, vagy sok év után veszünk elő újra, és ezek nagy örömet okoznak. Ráadásul most visszanyúltunk a régi hangszerelésekhez, vagy a lemezek hangzásához közelebb levő hangszerelésekhez, úgyhogy azt hiszem, hogy leginkább azok fogják élvezni, akik teljesen tiszta szívvel, romlatlanul és talán előélet nélkül érkeznek a koncertre, illetve azok, akik nagyon régóta figyelemmel kísérik ezt a pályát, talán szabad így fogalmazni, és jól ismerik az összes dal.
Az aréna koncerteken mindig nagyon hangsúlyos a látvány. Gondolom ez most is így lesz.
Hát én nem akarok túlzott várakozásokat kelteni, de valami brutális az a látvány, amit a tervezőasztalon láttam. A vizuálos kollégáink azok gyakorlatilag a nagyobb aréna előadásaink másnapjától dörzsülik a kezüket, és várják a következőt, mert ők maguk szoktak így fogalmazni, tehát nehogy félreértés legyen, hogy én akarom itt feldicsérni a produkciót, hogy ők az én előadásaimat azon kevés koncertek között tartják számon, ahol megmutathatják, hogy mit tudnak, hogy nemzetközi szintű látványvilágot tudnak a dalok köré teremteni. Ez nyilván anyagi kérdés is, mi sem tehetjük meg ezt akárhol, az ország legnagyobb fedett koncerthelyszínén, ha dupla előadást enged meg nekünk a közönség, akkor nyilván látvány tekintetében is szabadabb a kezünk. Sose szoktuk elaprózni a látványt, ez most is nagyon oda fog csapni.
Kovács Ákos énekes dalszerzőt hallották. Egy Broadway darabot mutatott be tegnap este a Nézőművészeti Kft. Társulata, Will Ino Jó ét szomszéd című írását Scherer Péter Mészárossára, Parti Nóra és Katona László előadásában a Bartók Béla úti B32 galériában játsszák. Fehér Anna Magda kérdezte Bérces László rendezőt.
Ahhoz képest, hogy Will Inót Magyarországon nem ismerik, egy kortárs amerikai szerző, ő most talán a legjelentősebb kortárs drámaíró Amerikában, egy 40-50 közötti középkorú nagyszerű drámaíró. Tavaly nyáron voltam Kanadában egy színházban, 10 napig ott tartózkodtam, és néztem előadásokat, néztem próbákat. És ott láttam a Middletown című darabjának próbáit, ami nagyon tetszett, elolvastam azt a darabot, és aztán elolvastam ezt a másik 4 szereplős darabját, aminek eredeti címe The Realistic Joneses, ami magyarul lehetetlen lefordítani. Upor Laci, aki fordította a darabot, sokat vergődött vele. 2 házas párról van szó, mind a kettőnél Jones a vezetéknévük, Jonesék, szomszédok, és aztán valahogy az egész miközben pimp hétköznapi nagyon mulatságos jelenetekkel teli történet, valahogy ez kitágul mégiscsak az egész életünkre, hogy mindannyian Jonesok vagyunk, akik abban a annyi időben, amennyire szabadott az életünk, a magunk bukdácsolásával megéljük azt is, hogy milyen nagyszerű dolog embernek lenni, meg milyen rémisztő, ilyen semmi kicsinek lenni. Valami ilyesmi ez.
Úgy tudom, ezt a darabot bemutatták a Broadway-n is, igen. És a kritika is nagyon jól fogadta, elsősorban például a párbeszédeket dicsérték, hogy triviális csevegés, és mégis egyetemes mélység húzódik el mögött. De milyen stílusú ez a szöveg, esetleg az abszurdra hasonlít egy
kicsit? Igen, jó ez az utalás, mert egyszerre eszembe jutnak Ionesco őrült párbeszédei, Ionesco vagy akár Beckett is behozható, eszembe jutnak Harold Pinter hétköznapi fecsegései, ugyanakkor a bulvár daraboknak a pimp klisékből építkező dialógusai, de leginkább engem legjobban Csehovra emlékeztet, a humora, melankolikus fájdalma, nevetni és sírni lehet.
Most a Bartók Béla úton a B32 galériának a színházi terében mutatják be ezt az előadást, Serer Péter, Mészáros Sára, Katona László és Parti Nóra alakítják a Jonesokat a darabban, de hogyan sikerült ez a közös munka?
Elfogult vagyok, a nézők véleménye lesz majd fontos. Ezt a 4 színészt egyszerűen pofon csapja ez a szerep. Úgy csapja pofon, hogy közben új színeiket föl tudják mutatni. Tehát például Serer Péter, akit egy vicces, jópofa, jódumájú, magát könnyen eladó pasasnak ismerjük, megmutatja azt, amit én ismerek belőle, egy morcos, öregedő, mufurt, kicsit szkeptikus, és egyszerre bölcs, ritkán szóló ember.
Birtes László rendezőt hallották. A Lélek legszebb éjszakája címmel mutatja be Jászberényi Sándor novelláiból összeállított előadást az Örkény Színház kisebb játszóhelyén, a stúdióban. Polgár Csaba rendező azt mondja, a haditudósítói lét, a kialvatlanság és a személyiség átmeneti meghasadásának lélektan áll az előadás középpontjában. A hétvégi bemutatóról Seres Gerda kérdezte a rendezőt.
Magában a kötetben is a szerkesztés után van egy ív, tehát egy nagyon halványon végigkövetjük Maros Dániel nevű haditudósítónak az életét, vagy az állomásokat, amin átmegy. De alapvetően azt mondja, hogy az állapot fogja inkább össze a történeteket, ez az ember, aki nem tud aludni magánéleti válsággal, ami összefügg egy világégéssel. Tehát inkább az állapotot érdemes megfogni, és inkább ezt köti ezeket a történeteket. Mi az egyiptomi, főleg a kairói novellákra fűztük fel a történetet. Vigyünk, mi egy előadást csináltunk, aminek készült egy szövegkönyve, amiben bekerültek a Jászberényi Sándor másik írásaiból is, vagy másik könyveiből is dolgok, tudósításaiból is használjuk a Sándor fényképanyagait, videóanyagait, amiket a Tahrir téren készített, vagy Kobániban. Szóval egy picit, hogyha lehet azt mondani, hogy igyekszünk hűek maradni a történethez, de mégis egy ilyen, inkább egy ugródeszka volt, amiből készítettünk egy előadást.
Mennyire fontos a személyes történet, a már említett főhős vagy főszereplő személyes története, vagy mennyire a közeg, amiről ír?
Azt hiszem, hogy a személyes történet az fontos. Színházban mindig az a fontos, hogy valamilyen közünk legyen az adott történethez. És külön másik kihívás, hogy nehézség, vagy hogyha tetszik kaland, hogy egyáltalán Budapesten a Madács téren mit tudunk megérteni abból a világból, vagy hogyan tudunk mi egy egyiptomi vagy egy kurdisztáni történettel együtt haladni. Nyilván nem az volt a célunk, hogy most egy ilyen sivatagi díszletbe eljátsszuk, hogy mi ott vagyunk, inkább a hatást próbáljuk, vagy azt próbáljuk megmutatni, hogy egy európai ember ez hogy hat.
És ehhez mondjuk a vetítés egy jó eszköz.
Igen, nyilván meg hát abból is indultunk, hogy a haditudósítói lét, az, hogy mindig egy szűrőn keresztül látja a világot, vagy sokkal akár adott esetben közelebb van ezekhez a dolgokhoz, és meghatározza az egész életét a média. Tehát az, hogy a tévéből ömlenek a hírek, hogy meg lehet másítani a valóságot, az, hogy teljesen mindegy, szinte mi a képanyag, azt csinálunk vele, amit akarunk, hogyha már megvan. Tehát végül is erről is szól valahol, távolul az egész dolog.
Pica István és Nagy Zsolt játsszák az előadást. Hogyan írták két szereplősre?
Az volt a cél, hogy ennek a két színésznek a játékából alakuljon ki egyfajta karakter, ami alapvetően az a könyve is megjelenik, hogy itt van egy ember, aki, hát úgy tetszik, akkor ketté szakad. Tehát valahogy, ahogy a címadó novella a lélek legszebb éjszakájában elhangzik, hogy van egy olyan időszak, amikor az embernek a lelke elhagyja a testét. Tehát igazából ezt az időintervallumot próbáljuk valahogy megmutatni, és ehhez két emberre volt szükség.
Polgár Csaba rendezőt, színművészt hallották. Irene Sandler 2500 gyermeket mentett ki a varsói gettóból, az ő történetéből kiindulva írta Hály János az Apalánya című darabot, amit a Budapest Bábszínház mutat be. Fehér Anna Magda kérdezte Hofer Károly rendezőt.
Körülbelül 2 évvel ezelőtt keresett meg Pallai Mara, hogy nagyon szeretné, hogyha készítenénk közösen egy előadást, egy monodrámát, és akkor még nem tudtuk, hogy mire legyen az alapanyaga. És teljesen véletlenül találtam meg Irene Sandler történetét, mégpedig egy olyan újságcikkben, aminek az volt a címe, hogy gyerekek, akik meghaltak azért, hogy újra élhessenek. Ő egy lengyel ápolónő volt, a II. Világháború idején arra tette fel az életét, hogy a gettóbeli borzalomból kimentse a gyerekeket, és a legkülönbözőbb módszereket találták ki a társaival és segítőivel, hogy a gyerekek átjuthassanak az ellenőrzési ponton, és minden alkalommal a saját életüket is kockáztatták azért, hogy ezek a gyerekek aztán odakint tovább élhessenek. Volt, hogy bealtatták a gyerekeket, és a fadobozokba, a szerszámos ládába, a koporsóba rakták őket, hogy a típusjárványra hivatkozva aztán kivigyék őket, kint felébresztik őket, és elhelyezzék zárdába, nevelőszülőkhöz, ahova csak lehet. 2500 gyereket sikerült nekik megmenteni, de aztán egyszer lebukott, és aztán 100 napra Páviák börtönbe került, ahol semmit nem vallott. Tervezték a kivégzését is, és aztán az utolsó előtti éjszaka lefizették az őröket, és valahogy sikerült megmenteni. 98 évesen 2008-ban halt meg. Ezek ilyen dokumentarista adatok, de az előadás egyáltalán nem egy dokumentarista előadás. Az ő sorsából kiindulva szeretnénk egy sokkal általánosabb történetet. Ilyen borzalmak közepette az ember, hogy őrizheti meg az emberségét. Merre felelősséget vállalni, vagy merre döntéseket hozni.
Hály János írt darabot ebből a történetből, egy felnőtt báb előadásról van szó. Hogyan közelítették meg azt a 100 napot, amíg a főhősnő a Gestapo börtönben volt?
János darabjának az a címe, hogy Apalánya, de az alcíme pedig az, hogy Belső beszéd külső szereplőkkel. Ugye egyedül játsza azt a 11 néhány karaktert Pallai Mara, egyszerre az önnön vallató tisztje, és egyszerre a kihallgatott, egyszerre az őr, egyszerre az a férfi, aki ma a szerelmi szállat képviseli az életében, egyszerre idézi meg az édesapját. Rendkívül összetett feladata van, és valahogy mégis a sok-sok szerep egy idő után összeér egy olyan térbe, ami így elsőre egy kis realista térnek tűnik, de valójában egy metatér, egy belső tér, amin nincsen ajtó, és nincsenek ablakok, ez egy belső elszámolás.
A bábokat hogyan használják? Úgy tudom, hogy az elrejtett gyermekek motívuma is itt jelenik meg.
Hát nagyon sokféle bábos megoldást sorakoztat az előadás, mert a kapuban álló őrt például egy elemlámpa képviseli, és az elemlámpát úgy használja a színésznő, hogy a saját árnyékával is játszik folyamatosan, vagy a szerelmet hozó férfinek csak a kabátja maradt ebbe a vallató térbe, és ő félig bele bújik ebbe a kabátba, és az egyik keze a megidézett férfi, a másik keze pedig a sajátja. Hirtelenjében valahogy megnyílnak a falak, és a megidéződnek gyerekek, meg a szüleik, az a küzdés, ahogyan a szülőket rá kell beszélni arra, hogy a gyerek élni fog, és hogy hadd vigye magával, az egy óriási felelősség megmozdítani egy figurát, és aztán utána úgy csinálni, mintha nem élne, de aztán utána újra kézbe venni, és újra megmozdítani. És szerintem ez nagyon szépen hozza azt, amit ez a nő csinált.
Hofer Károly rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Ilisz László nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
Kulturális híreket hallottak.